Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast 30. adása. Műsorvezető társam a Pozsonyi Janka. Ő engem Varga Ferencnek hívnak. És mai vendégünk egykoron filmkészítő volt. Kossuth díjas, berlini zsűri nagydíjas, a Guardian szerint a 13. legnagyobb élő rendező. Olyan filmeket csinált, mint a Családi tűzfészek, Szabad gyalog, a Panelkapcsolat, az Őszi almanak, a Kárhozat, a Sátán tangó, a Vermeister harmóniák, a Londoni férfi és a Torinoi ló. Most kedden volt 60 éves. Isten éltessen, Tar Béla.
Szervusztok.
A Torinoi ló után azt mondtad, hogy nem fogsz többet rendezni filmet, és elmentél tanítani Szarajevóba egy filmes iskolába, hogy azóta, hogy nem csinálsz filmet, így boldogabb vagy? Jobb a kedved? Jobban érzed magad?
Hát ezt nem mondhatnám. Szóval ahhoz, hogy te jól érezd magad, ahhoz nyilvánvalóan nagyon sok minden szükséges. És hát nyilvánvalóan, ha az ember 34 éven keresztül filmet csinált, akkor ez egy életforma is, ez egyfajta magatartás, vagy egyfajta hát egyszerűen az egy teljes embert kívánó nem foglalkozás, azt sem mondanám, túlzás lenne, hogy hivatásnak nevezzek. Szóval az egy olyan munka, ami a nap 24 órájában tart, és az év 365 napjában. Na most erről leállni, leszokni, hát ez nehéz. Ezzel együtt, hogy biztos vagyok benne, hogy nem szabad nekünk már több filmet csinálni.
Most a héten a 60. születésnapodról csináltam egy összeállítást az Origóra, amiben olyan embereket kérdeztem, akik dolgoztak veled, és mindegyiknek feltettem azt a kérdést, hogy csalódottak lennének-e, hogyha ezután filmet csinálnál, hogy azt mondtad, hogy nem fogsz filmet csinálni, és mindegyik azt mondta, hogy nem lenne csalódott. Te csalódott vagy bennük, amiatt, hogy ezt mondták?
Dehogyis. Szóval először is azért egy dolgot nagyon tisztázni kéne rögtön a legelején. Szóval ez a név, vagy ez a brand, vagy nem tudom, minek hívjuk, ez végső soron nem csak belőlem áll. Tehát az, hogyha te azt mondod, hogy Tar Béla, akkor az egyszerre jelenti a Hranicki Ágnest, a Vig Mihályt, a Krasznohorkait. Szóval mi azért így négyen egy csapat voltunk, és azért lehet, hogy én voltam a karmester, de ők nagyon-nagyon fontos szerepet játszottak a filmek létrehozásában, tehát nem, itt nem csak rólam van szó, vagy nem is szabad egyedül rólam beszélni.
Uh-huh. És akkor ezt együtt mondtátok ti így négyen, hogy nem csináltok több filmet?
Azt hiszem, hogy mindenki megértette, hogy ez a következő film, hogy nem lesz film. Uh-huh.
És semmiféle kis kapu nem létezik abban, hogy esetleg még folytass valami filmkészítésszerű tevékenységet, mint ahogy mondjuk a Steven Soderbergh, aki szintén azt mondta, hogy nem csinál több filmet, utána meg elkezdett tévésorozatot rendezni.
Nem tudom. Tudod, szóval itt két dolog van. Hogyha azt mondjuk, hogy hogy ezek a filmek, ezek lépésről lépésre alakult ki egy nyelv, ahogyan a dolgoknak egyre inkább a mélyére kezdtünk el menni, és egyszer csak eljutsz a stílus végső formájáig, és eljutsz ahhoz, hogy ez kész. Tehát nem, akkor utána ezt még lehetne ismételgetni, meg eladni, de hát szerintem ez untatna téged is, meg már minket is. Szóval az, hogy kópiáit lehúzni valaminek, az szerintem az dögunalmas.
És nem lehet elindulni egy teljesen más úton?
Most az a baj, hogy ezekre a kérdésekre mi ilyen úton tudtunk választ adni. Tehát autentikusnak tartjuk a stílust és a választ, és ezért nem lehet most elindulni más úton, mert akkor az már nem én lennék, vagy nem. Mert ha azt mondom, hogy őszintén és becsületesen csináltuk végig azt, amit csináltunk, akkor erről most nem lehet átállni egy másik vágányra. Mert vagy te vagy az, amit azonos vagy azzal, amit kimondasz, és ahogyan csinálod, vagy ha nem vagy vele azonos, akkor meg ne csináld. Na most, ha én azt mondom, hogy én ezzel a formával tudok azonos lenni, akkor hogy, szóval elég elképzelhetetlen az, hogy így csinálni, és akkor most egy másik. Szóval nem tudom, nem, ez így nem jött elő, hogy más modorban, vagy más stílusban, nem is értem tulajdonképpen a kérdést.
A Derzsi János mondta azt, hogy esetleg csinálhatná egy színes széles vásznú filmet, ahol a tengerparton koktéloznak, és mindenki nagyon boldog.
Persze, sokat röhögtünk egyszer, hogy majd meg fogjuk csinálni a Sátántangó 2-t, amikor az egyik ilyen alföldi helyszínen, ahol egy romos kastély volt, két pón, ott viccelődtünk azon, hogy oké, jobbra lesz a recepció, balra a bár, és majd a székelybé az majd ott ül egy alpaka öltönybe, és szóval ezt világos persze ezzel el lehet viccelődni.
Amikor a Sátántangót 1985-ben kitaláltátok, akkor már egyből úgy találtátok ki, hogy ennek egy 7 órás filmnek kell lenni?
Tehát soha nem úgy megy, hogy az ember kitalál valamit, hanem ez egy folyamat. Az úgy szokott történni, hogy megszeretünk valamit, és akkor elkezdünk benne mélyre ásni. Ugye az volt, hogy a Krasznahorkai megírta ezt a regényt, Balassa Péter odaadta nekünk a kéziratot, elolvastuk, és azt mondtuk, hogy ez fantasztikus, és csináljunk belőle filmet. És akkor elmentünk a Krasznahorkaival az eredeti helyszínekre, megnéztük az eredeti szereplőket, és akkor jöttünk rá arra, hogy te jó Isten, ez biztosan nem jó módszer, hogy egy film, hogy egy adaptációját csináljuk meg a regénynek. Hanem valami nagyon másról van szó, hogy nem ússzuk meg, és legfőképpen én nem úszom meg azt a fázist, amin a Krasznahorkai is végigment, a valóság megismerését. Mert ha azt mondom, hogy a Krasznahorkai egy valóság anyagból transformált valamit, ami egy regény, akkor én abból a transformációból már nem tudok csinálni egy másik transformációt, mert lesz benne egy fénytörés. Hanem akkor igen, akkor el kellett töltenünk 2 évet azzal, hogy az egész magyar alföldet végigjártuk, kocsmákba, izékbe, mindenhol, és amikor már átitatódtunk ezzel a dologgal, akkor tudtunk rendesen foglalkozni és komolyan foglalkozni az egésszel, és akkor jöttünk rá arra, hogy az egyetlen egy valódi útja ennek az egésznek, ha megtartjuk a regény szerkezetét, megtartjuk a regény struktúráját, nem egy lineáris sztorit csinálunk belőle, nem egy elbeszélő filmet, hanem úgy, ahogyan az a regényben nagyon pontosan és hibátlanul meg van csinálva. De hát ezt mondom, ez egy folyamat, szóval soha nem úgy megy, hogy kitalálod, kész, és akkor...
De azért csak volt egy olyan pillanat, amikor rájöttetek, hogy igen ezt így lehet megcsinálni.
Volt egy olyan pillanat, amikor rájöttünk arra, hogy meg kell tartani a regény szerkezetét, és tulajdonképpen nem egy filmet csinálunk, hanem 12 kisfilmet. Uh-huh. Mert hogy 12 fejezete van a regénynek.
És ez még akkor volt 85-ben?
Tehát... Ez nem 85-ben volt, mert 85-ben nagyon hamar lezáródott a történet, mert pont akkor bezárták a Társulás filmstúdiót, ahol ez ott már az asztalon volt, mint egy elfogadott filmterv, és hát akkor mi ezzel az utcára kerültünk, és utána hát volt... Azt kell, hogy mondjam, hogy jó pár nagyon szar év, amikor teljesen reménytelen volt minden. Akkor volt, hogy a Jeles elment színházat csinálni, a Bódi öngyilkos lett, a Dárdai elment játékokat készíteni, egy GMK-t alapított, szóval mindenki megpróbált valahogy fönnmaradni. És akkor tudom, hogy akkor volt egy olyan pont, de hát én mi a francot csináljak, és akkor találtuk ki, hogy egy reklámfilm stúdióba megcsináljuk a Kárhozatot.
Uh-huh. És amikor visszatértetek a Sátántangóra, akkor tudtatok mondani olyan példákat, amikor kérdezték az emberek, hogy miért kell ennek ilyen hosszúnak lenni?
Nem, ez nem így történt. A Kárhozat után mi elkerültünk Berlinbe gyakorlatilag egy évre, és ott valamennyire sikerült egy német producert találni, és közben Magyarországon volt egy úgynevezett rendszerváltás. Tehát mikor mi elmentünk, akkor még kommunizmus volt, mikor visszajöttünk, már kvázi nem volt, és tehát természetesen az összes régi elvtárs ott ült a helyén, és ők egyet tudtak, hogy be akarunk lépni az Őrimásba, Magyarország, az európai film támogatási rendszerbe, integrálódni egy európai szervezetbe, és akkor kapóra jöttünk, mert olyan kvázi, aki nem kompromittálta magát az előző rendszerben, vagy nem volt annyira beleinvolválódva, és akkor szinte evidencia volt, hogy nem számít, hogy hosszú, bolond, hülye, csak legyen egy Őrimás filmünk.
Aha.
És akkor így ment ez.
Tökéletes.
Szerencsére.
Szerintem a Sátántangó a legviccesebb filmed. Nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e.
Igen, valószínűleg, mert ahogyan csináltuk, az eleve már egy őrület volt, és hát szóval volt, igen, azon lehet sokat nevetni.
Szerinted különben melyik a legviccesebb jelenet, amit valaha forgattál, amelyik valamelyik filmedben található?
Mit tudom én. Tudod, a humornak két fajtája van. Az egyik a helyzetkomikum, a másik pedig a jellemkomikum. Uh-huh. Na most ugye a helyzetkomikum az, amit a Chaplin nyomat meg, ezek mindig, hogy a szituációból jön a humor. Én pedig valahogy mindig azt bírom, amikor a jellemekből, tehát ami egy ilyen mélyebb dolog, ami az ember természetéből következik. Ja, hát a volt egy pár, ami jókat röhögtünk. De az az igazság, hogy ezek azért nem olyan humorosak, szóval úgy azért, amikor nevetsz, akkor azért a hátadon föláll közbe a szőr.
Igen.
Szóval az, azért, mert azért egyszerre humoros és tragikus is, szóval nem olyan egyszerű. Persze minden film tulajdonképpen komédia, ha jól belegondolsz. Igen, mert az Őszi almanakban is van. Nagyon sok, amikor te tudsz nevetni, de azért közben... Szóval egy kicsit olyan tudod, amikor egyszer azt olvastam, hogy Csehov mindig azt mondta, hogy azért nem érti, hogy hogy rendezik meg a darabjait, mert ezek valójában komédiák. És mindenki a vér komolyan adja elő, és ettől tulajdonképpen veszít a gazdagságából.
Nekem a Sátántangóból azon nevettem a legjobbat, és azt szerintem ötvözi ezt a kettőt, amit mondtál, a helyzet komikumot és az ilyen személyiséghez kötő komikumot, amikor a bíró, ugye, alkoholista dagadt ember, aki elmegy a Demijonnal, és
doktor, és akkor
ő hazamegy, és elkezd inni, és viszik, ezt nagyon sokáig nézzük, és utána pedig így lepróbál, úgy emlékszem, hogy lepróbál így ülni az ágyra, és akkor leesik mellé, és így azt mondja, hogy azt hiszem, egy kicsit berúgtam, és ez annyira vicces volt, mert hogy jaj, nyilván.
Én nem tudom, az nem, szerintem csak emberi. Mondhatnám azt is, hogy szó szerint esendő, igen, elesett, de nem, hát ott az ő, az a Peter Berlingből jött tulajdonképpen. Szóval a dolgok azért úgy jönnek, hogy van egyszer egy figura, ami kvázi a történetben van, és akkor utána meg kell találni azt, aki tulajdonképpen adekvát, és akinek a saját személyiségéből jön ez. Tehát ő már soha nem a doktor, hanem ő mindig a Peter Berling lesz.
Ugorjunk vissza egy kicsit a legelejére, vagyis nem a legelejére, de mondjuk 50 évet. Most, amikor csináltam ezt a cikket a születésnapodra, akkor megtaláltam ezt az 1965-ös Iván Iljics halála tévéfilmet, amiben te szerepelsz 10 évesen. Hogy akkor te részt vettél ebben a filmben, tehát hogy ott voltál egy filmforgatáson is, és megtapasztaltad, hogy ez hogy megy, ez meghatározó élmény volt neked?
Nem. Egyáltalán nem. Nem. Nem emiatt lettem filmes. Biztosan nem. Ez tulajdonképpen egy tortúra volt, amit én nem jól bírtam, és az anyámnak volt a mániája, hogy be akart vinni ebbe a hizébe. Ennyi. Szóval nem.
Ez akkor csak egy ilyen gyerekkori kaland, vagy hát kaland sem, mert hogy tortúra volt.
Igen, nem éreztem én ott abban jól magam, arra emlékszem.
Anyukád mesélte az önálló estjében, hogy sírnod kellett, és a forratás alatt is az egyik jelenetben, és ez nem sikerült többször próbálkozásra se, és a rendező utána lekevert neked egy nagy pofont, és akkor sírva fakadtál, és meg tudták csinálni a felvételt, és azt mondta anyukád, hogy este megkérdezte tőled, hogy akkor színész leszel-e, és te pedig azt mondtad rá, hogy nem, rendező leszek, mert jobb adni, mint kapni.
Hogy is, akkor én még azt sem tudtam, mi az a rendező, de az biztos, hogy mondom, hogy nem éreztem jól magamat.
Tehát akkor ez inkább egy ilyen anekdota, amit egy...
Az. Tudod, minden szülőnek vannak történetei a gyerekről. És érdekes módon a gyerek ezt a dolgot teljesen másként éli át, mint a szülő. Úgyhogy azért nem biztos, hogy azonosak az emlékek.
Olvastam a Kovács András Bálint könyvében, hogy ilyen 16-17 éves korodban így elkapott a radikális baloldalizmus, vagy nem izmus, de hogy ilyen társaságba került, és ilyen gondolatok lettek rajta úrrá. Ezt a szüleid milyen szemmel nézték?
De nem, ez azért nem ilyen egyszerű. Szóval arról azt kell tudnod, hogy ugye volt ez, ami nyilván már a te generációdnak nem túl sokat jelent, sőt, mint hallottuk a miniszterelnökünk szerint, ez minden bajnak a forrása, szóval hogy volt egy 60-as évek, és volt egy 68, ami alapvetően változtatta meg szerintem a közgondolkodást, és magát a kultúrát is. És ne felejtsd el, hogy akkor jött az egész beat mozgalom, rock and roll, az egész... Szóval az nem csak egy társadalmi ellenállás volt, hanem egy kulturális forradalom is. És ez úgy körülbelül a 70-es évek elejére érkezett el Magyarországra, intenzíven, és akkor, ha te ilyen 15-16 éves vagy, akkor ebbe automatikusan bele kell, hogy kerüljél, ha van egy kis érzékenységed, és hát és automatikusan, mert hát kíváncsi vagy, hogy mi történik a világban, és ez történt. Tehát nem volt, én nem belekeveredtem, hanem nem is volt gyakorlatilag más. Uh-huh. Tehát ez jelentette a kulturális életet. Tehát akkor volt, hogy a Lukács tanítványokat, a Hellent, meg a többieket elzavarták az országból. Szóval akkor volt egy ilyen nagy zűrzavar itt. Egyszerre volt Új gazdasági mechanizmus című történet, és másik oldalon pedig hát rájöttek arra, hogy ez az egész 60-as évekbeli kultúra, vagy ellenkultúra, ez tulajdonképpen hát itt ez egyre nagyobb bázis. Akkor voltak a Halász Péter Színháza, az Orfeó csoport, volt egy csomó. Szóval, hogy ha te gimnáziumba jártál, akkor ezt tudtad. Uh-huh. Mint ahogy ma tudod, hogy mi történik a városban, ugyanúgy tudtad azt, hogy ma nem tudom, hogy ez történik, vagy az történik. És így teljesen természetes, hogy az ember nem is kerülhetett máshova, csak egy ilyen társaságba.
Csak úgy kezdem, hogy egy akkori szülő ettől így megijedhetett, hogy... hogy...
De azt hiszed, nézd, a szülők fele, háromnegyede, azt se tudja, mit csinál a gyereke. Hmm. Tényleg nem. Szóval végül is a magad ura vagy már, 15-16 évesen már abszolút. És akkor már te már döntesz, választasz, mi az, ami fontos neked, mi az, ami nem fontos neked. De hát ezek mind olyan dolgok, amik nagyon sok mindent tudhatni rád.
Szüleid megnézték a filmjeidet?
Ja, igen, emlékszem, a Családi Tűzfésznek volt bemutatója, és azon ott voltak mind a ketten. Aztán hol az egyik, hol a másik. De igen, nézd, látták persze.
És apukád még látta a Sátán tangót?
Igen. Illetve azt nem tudom, hogy látta-e, mert azt tudom, hogy ott volt a bemutatón, és ott egy akkora kavarodás volt, hogy nem, azt hiszem, hogy nekik akkor nem jutott hely. Mert az apám egy ilyen vékony cingár ember volt, és valószínűleg kiszorították onnan, és aztán utána valahogy később látták. Aztán utána már nem látott többet.
És És mondjuk ő büszke volt rád? A filmek miatt?
Nem hiszem, hogy különösen büszke volt. Elfogadott olyannak, amilyen, és ez pont elég. Nem hiszem, hogy... Egy gyerek nem azért van, hogy a szülő büszke legyen rá. De persze, hát hogy ne. Biztos. Nem tudom, erről sosem beszéltünk.
Valaki mesélte, hogy úgy 10 évvel ezelőtt, amikor így több időt töltött veled, akkor a kocsiba állandóan Lou Reed-et döngettél. Vele találkoztál valaha?
Vele nem. Lori Andersonnal igen, meg hát a David Byrne-vel, meg de vele nem, személyesen nem.
De ő mondjuk olyan volt, aki úgy képzelem, hogy pont amit mondtál ott a 70-es évek elején, akkor talán pont a Velvet Underground lett az egyik az, ami így nagyon...
Nem, a Velvet az később jött be. A Velvet az gyakorlatilag a 80-as évek elején jött be, amikor a New Wave 83-84-be. 80-as évek elején. Amikor itten végül is jött ez a csapat, a Mennyhárt Jenő, a Vig Miska, a Müller izével, a Kontrollal, URH, akkor a Spions, ugye Molnár Gergelyék, akkor ez meg ilyen új generáció volt, vagy új csapat volt, amik szintén ugyanúgy működött egy az ellenkultúra ellenkultúrájaként funkcionált. De tényleg, szóval az, és hát persze mi is jártunk koncertjeikre, Mennyhárt Jenőre. Emlékszem, hogy volt egy nagyon jó hangulatú szilveszter a Rádai klubba, amikor ott a Jenő, meg a Miska, meg mindenki ott volt, Szirtes.
A Lou Reedről mit tudnék eszembe, hogy ő nemrég meghalt, és
hát igen.
Hogy olyan emberek, akiknek nagyra tartod a munkáját és a személyét, a te karrieredbe, ez talán a Bódi Gábor volt, a Fehér György, meg a Jancsó, hogy amikor ők elmennek, akkor az, mármint hogy meghalnak, akkor az így nagyon megvisel téged?
Hát hogy a francban, nem? Mi szinte szóval mind a hármójuk halála eléggé kiborított. És hát, ha jól belegondolsz, egyszerűen most már, hogy egyszer a tyutyú mondta pont a Bódi temetésén, hogy oda állt már jobb a csapat. Hiányzanak. Nagyon hiányzanak azért, mert hát mint emberek is hiányoznak persze nagyon, de hiányzik tulajdonképpen az a fajta, szóval úgy, ha ezek most mind itt lennének, akkor sokkal erősebbek lennénk, és sokkal talán igen, nem mehetnének így a dolgok. De hát persze biztos, hogy így mennének, csak azért mégis jobb lenne tudni, hogy vannak társak. Tudod? És hát persze, hát a Bódi egy nagyon okos, nagyon érzékeny ember volt. Fehér Gyuri is. És hát a Jancsó is. És az a vicc, hogy tulajdonképpen ez a három ember csinált olyan filmet, amiket én igaziból nagyon szeretek. Tehát nekem a magyar filmtörténetnek az ilyen nagy kiemelkedő hegycsúcsai, az biztos, hogy a Jancsónak, hát ugye a Szegény Legények, de hát mondhatunk többet is. A Bódi Amerikai Anzixa, az szerintem egy korszakos film, ami alapvetően tényleg forradalmi film volt, És hát a Fehér Gyurinak meg ez a mind a két filmje, ami sajnos tényleg az egy őrület, hogy neki csak összesen két filmet sikerült összehozni. Mind a kettő remek mű. Uh-huh. És az, hogy ezek az emberek már nincsenek itt, ez biztos, hogy szegényebbé tett minket.
És te hogy érzed, hogyha ilyenre gondolsz, hogy így fel vagy készülve a halálra, vagy be vagy szarva tőle?
Tehát szerintem nincs olyan ember, aki erre igaziból föl tudna készülni. Persze, hogy mindenki be van szarva tőle. Csak tudod, amikor 20-valamennyi vagy, akkor az olyan rohadt messzinek tűnik. Ahogyan az Ágival beszéltük, hogy amikor te 20 éves vagy, akkor már egy 40 éves ember öreg. Amikor te 40 éves vagy, akkor már egy 60 éves ember öreg. És amikor te 60 vagy, akkor már csak a 80 éves öreg, és a többihez meg úgy érzed, hogy te meg belülről még fiatal vagy, csak ez a szar porhüvely, ez rakoncátlankodik, és egyre nehezebben bírod, és aztán végül is tényleg az a szörnyű, hogy amikor ez fölmondja a szolgálatot. Tudod, én ott a szegény Miki bácsinál láttam ezt, Jancsónál, hogy szellemileg totál friss volt. És ez a rohadt porhüvely, ez nem bírta tovább.
Igen.
És lenyűgöző volt, és
Hogyha tőled lopnak más filmrendezők, azt mindig kiszúrod?
Ez is egy hülyesség, hogy lopnak. Mi az, hogy lopnak? Végül is hosszú snittet nem én találtam föl. Azt, hogy mélyre kell menni az emberbe, bele kell túrni. Azt se én találtam föl. Dostoyevsky is volt, érted? Antonioni is volt. Szóval volt egy csomó dolog. Nehéz azt mondani, hogy mi bármit föltaláltunk, legfeljebb csak az van, hogy másként raktuk össze, mint ahogy az addig volt. Például ugye, hogy a monotóniát elkezdtük használni, még hát egy csomó egyéb dolgot elkezdtünk használni, és másként használni. Nagyon sok jött egyébként a zenéből, tehát hogy én a zenéből meg a képzőművészetből többet tanultam a filmhez, a filmezésből, mint a filmekből, vagy egy filmiskolából. Szóval azt tudom, hogy vannak olyanok, akik használják a mi stílus elemeinket, csak tudod, hogyha kiveszel egy stílus elemet a saját összefüggés rendszeréből, akkor az ott már más összefüggésben már nem ugyanazt jelenti, és soha nem is fog igazán működni. Tehát lehet, tudom, hogy használják, és tudom, hogy egy csomóan kvázi követik, de hát a dolog lényeg egy szellemiség, és nem egy technikai, vagy egy stiláris elem. Stiláris elemet el lehet lopni, divatba lehet hozni, de valójában a szellemisége, a radikalizmusa és az újszerűsége az már nem lesz meg a másiknak. Szóval ezért annyira nem is idegesít ez a dolog soha.
Később is még színészkedtél egyszer Jancsónál.
Még egyszer a Bódinál is.
Ja, igen, még a Bódinál is a kutya édalában, hogy soha nem jutott eszedbe az, hogy, hogy így magadnak adjál egy szerepet az egyik filmedben?
Soha. Soha. És az egy idiotizmus is lett volna. Nem. Végül is mind a kettőre nehezen álltam rá. De hát mind a kettő olyan figura volt, már beszéltünk róluk, hogy nem lehetett ellenállni nekik. És baráti szívességet kértek, tehát nem arról szólt, hogy ez most honoráriumért, vagy bármiért megy. Uh-huh. De hát ez biztos, hogy soha senki másnak nem csinálnám meg. Ahhoz ők kellettek. De nem, én nekem ilyesmi nem jutott még eszembe, hogy színész legyek.
Mm. Csak ahogy mondtad, hogy a Peter Börlinget így meg tudtad mutatni, ahogy
akár... Te, az, mondom, akkor arról kell beszélni, és végre valami, ami fontos dolog, hogy amit már mondtam, hogy van egy karakter, ami kvázi szerepel a történetben, úgy is mondhatjuk, hogy figura, hogy egyszerűbbek legyünk, és akkor ugye van egy olyan folyamat, ami a mai divatos szóval castingnak van hívva, a szereplő válogatás, vagy választás, ahol megpróbálsz olyan személyiséget találni, akinek annyira erős személyisége van, hogy vagy amik úgy adekvált magával a karakterrel, vagy pedig ilyenkor, ami meg szokott esni velünk, hogy a karaktert változtatjuk meg, mert az élő húsvér ember, aki szemben áll veled, az százszor érdekesebb, mint ami egy íróasztalnál meg lett fogalmazva, vagy egyszerűen, hát ő a te anyagod. Tehát ha a Michelangelo-nak ott volt egy darab márványa, akkor ahhoz nem lehetett úgy hozzányúlni, mint hogyha papírból hajtogatott volna. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az, hogyha találsz fajsúlyos, komoly személyiségeket, azok nem csak hitelesítik a történetet, hanem ők maguk válnak a történetté. Tehát a Vages pont ebben a Origo általad összeállított anyagban mondja, ami nagyon fontos, hogy maga a casting tulajdonképpen az a végső forgatókönyvírás, meg a helyszínkeresés, meg az egész, hát nincs forgatókönyv, húsvér emberek vannak, akivel minden emberrel másként, de valahogy kommunikálnod kell, és meg kell próbálni előbányászni belőle, hogy ő milyen, hogy ő kicsoda. És végül is gazdag és érzékeny embereknél, gazdag személyiségeknél, ugye nagyon sok mindent elő tudsz bányászni. És akkor az ott van, és akkor amikor azt látod, hogy már nem egy filmbeli jelenetet, hanem ők benne vannak a helyzetben, a szituációban, és a szemükön látod, hogy ők reagálnak. Uh-huh. Mert ez a lényege a dolognak, mert ettől tudod elhinni, hogy meglátod, mert nem egy hamis, üres színész tekintetet látok, aki most éppen eljátsz, hogy neki fáj valami, hanem annak az embernek most tényleg nagyon fáj. És ezt neked ugye elő kell bányásznod valahogyan, és ezért nincsen erre recept, mert minden emberhez más a kulcs. Mert minden embert másként lehet rávenni arra, hogy nyíljon meg. És ha már megnyílt, akkor onnantól kezdve már neked jóformán nincs is semmi dolgod, mert hiszen ha jól kitaláltad a szituációt, jól helyre letetted a kamerát, és jól választottál szereplőt, akkor az egész önműködővé válik.
Mm-hmm. Szintén a Vágvölgyi mondta ott, hogy egy konferencián arról kérdezték téged, hogy miért ilyen pesszimisták a filmjeid, és erre visszakérdeztél, hogy a film után erősebbnek vagy gyengébbnek érezte magát, és azt válaszolta rá, kérdezi, hogy erősebbnek, és te meg azt erre, hogy mondtad, hogy, hogy köszönöm, válaszolt a saját kérdésére. Ez hogy, hogy erőt adj a filmjeiddel, ez célként is megfogalmazol benned, amikor csináltad őket?
Te amikor filmet csinálsz, akkor nem ilyesmin gondolkozol. Ez egy elég őszintén szólva, igen, ez egy bevált régi receptem, mert már amikor nagyon untam mindig ezzel, hogy pessimista meg blabla, akkor mindig megkérdeztem, a fasz, hát mi, erősebb vagy, vagy gyengébb vagy, ha megnézted? Uh-huh. Többnek érezted magad, vagy kevesebbnek? Hát ez egy logikus kérdés, és nem lehet így megfogalmazni valamit, hogy pessimista, vagy optimista. Ekkora marhaságot én még életemben nem hallottam. Hát vannak, amikor rossz kedved van, van, amikor jó kedved van, van, amikor örülsz, vagy amikor szomorú vagy. Ez mindig, hát az élet gazdag. Hát ennek a gazdagságára, vagy összetettségéről, vagy a sokszínűségéről kéne mindig beszélni. Nem arról, hogy most a rendező pessimista. Hát egyszerűen arról van szó, hogy az életben vannak súlyos, nehéz dolgok, és vannak könnyű és vidám dolgok. Te magad mondtad, hogy a sátántangon lehet sokat nevetni. Igen, az örömöt is mindig meg kell mutatni, azért vannak táncjelenetek, például majdnem minden filmben van táncjelenet, talán a prológus és a torinói ló kivételével mindegyikben valahol ott van, hogy az emberek mulatnak. Most más kérdés, hogy az öröm minősége az mutatja meg talán igazán az élet valódi minőségét. És lehet, hogy ő minél jobban érzi magát, te annál szomorúbb vagy. Mert hogy az történik, hogy már maga az öröm is mennyire elsilányodik, hogy hogy veszítünk el dolgokat.
Egy magyar komikus Bödös Tibor mondta, hogy Tarbil az emberi méltóságról készített gyönyörű filmeket. Ez lehet, hogy először csak pár ezeren nézik meg, de ők aztán sugározzák, mint Badacsony kövei a napfényt. Ezt még így az előző, azt gondoltam, amit beszéltünk arról az erőről, amit ad a film. Viszont te meg azt is mondtad, hogy a filmmel nem lehet semmit elérni, az emberekre gyakorolt hatása maximum pár órás.
Ezt szerintem így nem mondtam, de az tény is való, hogy ugye, hogy amikor az ember 16 éves, meg 22, akkor az a minimális ambíciója, hogy megváltoztatja az egész világot. És na, hogy persze, hogy azt hiszi az ember, hogy egy filmmel meg tudod változtatni a világot. De hát aztán meg utána rájössz arra, hogy hát ez a világ ettől azért, hogy te ezt megcsináltad, nem akar nagyon megváltozni. És akkor utána csak úgy megpróbálsz elmélyülni a dolgokba, és utána meg azt mondod, hogy hát jó van a világot, ha nem is sikerült megváltoztatni, de hát azért talán a filmnyelvet sikerült megváltoztatni, és ha jól belegondolsz, azért a filmnyelv is része a világnak, tehát valami mégiscsak sikeredett, csak hát azért ahhoz a nagy ambícióhoz képest ez valószínűleg redukált. Igen, sajnos egy filmmel nem lehet megváltoztatni a világot.
Krasznorkaitól kérdezték meg, hogy mikor sírt utoljára, és ő ezt a történetet mesélte el. Sírni rendesen, és utoljára akkor sírtam, amikor a Sátántangot forgattuk Tarbélával, a kocsma jelenetet. Az egyik szereplő énekelt egy dalt hullarészegen tangó harmadika kísérettel. Az a dal, és ahogy azt énekelte, olyan megrendítő volt, hogy ahogy ültem, egyszer csak éreztem, hogy dőlnek a könnyeim. De furcsa módon azt is éreztem, hogy miközben dőlnek ezek a könnyek, a jobb lábam teljesen elzsibbadt. Aztán vége lett, feleszméltem, hol vagyok, hogy egymás mellett ülünk Bélával, és nézzük a monitort. És akkor vettem észre, hogy Tar, akinek szintén elhomályosult a tekintete, iszonyatos erővel szorítja a jobb lábamat, ő még mindig, és szorította végig. hogy sikerüljön ezt a csodálatos állapotot rögzíteni, hogy ne történjen semmi közben, hogy meglegyen, és meglett. Ez volt az utolsó, amikor sírtam.
Ez, hát, az tényleg felejthetetlen élmény volt, ott mindannyian tudtuk, hogy valami elképesztő dolog történik, amikor a mi hókbarna ezt az anyám a tenger elkezdte. Tűnik ott végképp elröpült valami attól, ott már nem volt forgatókönyv, semmi nem volt ott. Egyszerűen csak azt tudtuk, hogy itt a barna valami olyan dologgal ajándékozott meg minket, a filmet, meg ami elképesztő volt, és hát annak tényleg olyan volt, hogy ott ültünk mindannyian, nem csak Krasznohorkai, mindannyian ott ültünk, és csak így néztünk, hogy te jó Isten. Persze mindig van egy rizikó, tudod, amikor a földi csoda megtörténhet az orrod előtt, és miután technikai eszközökkel dolgozunk, és filmszalaggal, meg van laboratórium, meg van, szóval azért nagyon sok minden egyéb dolognak ki van téve az egész ügylet, ezért drukkolni kell nagyon, hogy ez tényleg sikerüljön, mert hiába vannak ezek az ilyen pillanatok megismételhetetlenek. Tényleg, és az, hogy ezek az egyszeri és megismételhetetlen pillanatok bekerüljenek a dobozba, az, amitől te azt végképp állandóan frászban vagy. Mm. Szóval az olyan stressz és akkora feszültség, amikor látod, hogy na, itt most átléptük a demarkációs vonalat, itt most valami megtörténik, és a végén azt mondják a laboratóriumban, hogy hibás perforációjú volt a nyersanyag, és kuka. És akkor jön a biztosító, és kifizeti neked azt a forgatási napot. Na de hát itt nem, az megfizetetlen kár, hogy az a pillanat elveszett, és azt már hiába próbálod még rekonstruálni, az már soha nem lesz olyan, kiürül, vagy nem működik. Szóval van ilyen, sajnos megesett velünk. Ilyenkor rendszerint úgy döntünk, hogy inkább bevágjuk a technikai hibásat, mint sem, hogy egy technikailag hibátlan, kvázi profi anyagot használjunk. Legyen inkább vacakabb, hibásabb, de legyen mély.
Mm-hmm. Jó, pont ezt akartam kérdezni, hogy ezt neked így azért egyensúlyba kellett tartani, hogy egyrészt ott van ez a katarzis, amit átélsz egy ilyen pillanatnál, másrészt meg közben meg izgulsz, hogy megvan-e, hogy sikerült-e fölvenni.
Hát ott mindannyian izgultunk.
Azt, amíg filmeket csináltál, mindig tudtad, hogy mi lesz a következő filmed? Vagy volt, amikor a kettő között így kerested a témát?
Hát témát nem nagyon kerestünk, mert általában úgy működik a dolog, tudod, hogy amikor már csinálsz egy filmet, és főleg amikor befejezted, akkor úgy nagyjából tudod, hogy hol tartasz most, uh-huh. És akkor egyszer csak akkor szinte az egyikből következik, hogy mi az a következő probléma, ami izgat téged, és arra meg az meg szinte magától értetődik. Szóval olyan nem fordult elő, hogy otthon ültünk, hogy na, akkor most mi az ördögről csináljunk filmet. Ilyen azért nem fordult elő. Mindig volt, magától jött, evidensen jött, hogy mi a következő lépés. Mint ahogy az is evidensen jött, már a torinói ló előtt az egész stáb tudta, mi is tudtuk, hogy ez az utolsó, és ugye ott az volt a nagy tét, hogy azt sikerüljön olyanra megcsinálni, hogy az tényleg az utolsó legyen. De hát azt hiszem, hogy sikerült.
A Torinói lónak a forgatásáról csináltak egy dokumentumfilmet, Tar Béla, egykoron filmkészítő voltam címmel, és És hát abban a filmben megmutatod végül is az, hogy mi van azok mögött, a snittek mögött, amiket látunk a vásznon, és hát ez elég illúzió romboló annak, aki teljesen beleélte magát a filmbe. Ezt a cikkbe is leírtam, hogy a feleségem teljesen kiakadt, amikor a torinoiló után mondtam neki, hogy ott egy repülőgép motorral fújtáltak a szelet, ő meg azt hitte, hogy tényleg a pokol szelét sikerült ott nektek elcsípnetek, hogy mégis miért mentél bele abba, hogy ezt megmutasd?
Akkor már egyrészt, mert de már nem is tudom, hogy miért mentünk bele. Én nem örültem neki, mert mindig láb alatt voltak. És a végén ugye az volt, hogy ez egy francia fiú volt, Jean-Marc Lamour, és ő ott. A végén már használtuk őt, mint stábtagot, hogy húzd a kábelt, rakd ide ezt a izét, meg kész. Úgyhogy már, és nem nagyon engedtem őt forgatni akkor, amikor a kamera forgott. Tehát úgy közbe-közbe csípett el dolgokat. Annak meg szerintem, igen, hát az repülőgép motor, tudod, mik voltak ezek? Ilyen özönvíz előtti szélgépek, egyrészt, mert a produkció nem volt igazán eleresztve pénzzel, nagyon olcsó film volt, és valamitől, és hát ugye itt egy emberről nem beszéltünk, aki a Sárántangó óta velünk van, volt, és végigcsinálta ezt a jó pár évet, tényleg válvetve a Téni Gáborról, aki hát mint gyártásvezető és mint producer egészen elképesztően fantasztikus volt az összes filmben, de a torinói lóba aztán végképp. Szóval például az ő ötlete volt, hogy a francokat fogunk mi filmgyári technikusokat hívogatni izével, ilyen szélgépezni, meg nem tudom én mit. Egy technikus elég, aki hozza a masinákat, és betanítja. A falusi kocsmából hívtunk embereket, hogy jöjjenek, megtanulták, hogy kell kezelni. Olyan profi filmtechnikusok voltak, komolyan. A legjobb szakemberek voltak. Szóval ez nem egy ilyen misztikus dolog. Nagyon ügyesen és jól megcsinálták. Persze a Tényi vezérletével és a Pataki Zoli vezérletével, de ezek az emberek, ezek tényleg és stábtagok lettek, és együtt ültünk velük, vártuk, hogy végre beboruljon, mert hol sütött a nap, hol leesett, ahol mindig volt valami. De, és valamitől egy ilyen, szóval egy filmforgatás, és ott a stáb, az megint az egy külön ügy.
Én minden esetre sajnálom, hogy megnéztem azt a filmet, mert most már, hogyha nézem a torinoilóvat, és ott látom a fát, ahogy ott rázza a szél, akkor mindig oda képzelem fölé a helikoptert, amit láttam, hogy ott lebegett fölötte.
Hát igen, a helikoptert tud nagy szelet csinálni.
Szarajevóban tanítasz, vagy hát tudom, hogy te nem szereted úgy hívni, hogy tanítasz, de egy iskolában diákjaid vannak. Őket így hogyan választjátok ki?
Na most várjál. Először is, szóval ezt a dolgot én alapítottam ott, és ezt mi direkt nem is iskolának hívjuk, hanem Film Factory-nek, mert hogy egyrészt az a véleményem, hogy a filmezést nem lehet megtanítani, tehát hogy egy nagyon nagy hülyeség. Azért nem lehet megtanítani, mert ma a 21. században egy ilyen szerkezettel te már tudsz filmet csinálni. Tehát a filmkészítés egyfelől nagyon szabaddá vált és olcsóvá, és minden eddigi szabály vagy törvény, amit általában a filmiskolákon tanítanak, hogy közelítótál, ilyesmi, ezek teljesen elévültek. Ezek mára olyan fogalmakká váltak, amik totálisan hülyék és nevetségesek. Mert lehet, hogy egy ilyen kamerával, egy ilyen kis kamerával te egy sokkal autentikusabb formáját találod meg annak, hogy hogyan elmeséld azt, hogy te hogyan érzed magad a világban, mint hogyha kihoznak neked egy nagy dög lóbaszó filmkamerát, fácsint, anyád kínját. Tehát végül is azt tudom mondani, hogy ma a film nyelv vagy a filmkészítés technikája viszonylag szabad. Amit te tudsz csinálni egy ilyen intézményben, hogy megpróbálod bátorítani azokat a fiatal embereket, akik összegyűjtöttél, vagy akik jöttek, hogy legyenek még bátrabbak, hogy legyen bátorságuk fölvállalni magukat, ne törődjenek semmivel, nincs törvény, nincs szabály, semmi nincs. Egyetlen egy dolog van, amit viszont el kell várni tőlük, ami nagyon fontos, hogy saját magukká kell válniuk. Őszintének kell lenniük, és nem kell semmilyennek megfelelni. Tehát, hogy egyfajta szellemi muníciót tudsz adni, és nem mi például mondjuk nem is oktatunk ilyen technikai ismereteket, vagy ilyesmit, mert mi a francnak. Hát mindenki 2 óra alatt meg tudja tanulni, hogy működik, és el tud kezdeni forgatni. Nem erről szól a történet. Egyébként ez egy nemzetközi, jó, akkor használjuk azt, hogy iskola, de azért nem szeretem ezt használni, mert végül is az történik, hogy a világ minden részéből jönnek gyerekek. Most kimegy az első csapat, most kapja meg a diplomáját, ezek mesterkurzuson végeztek, és van, mert be vagyunk azért jegyezve a bolognai rendszerbe, tehát, hogy ez egy MA osztály, és van egy doktori csapatunk is, összesen 22 gyerek, tehát nem sok, mert 22 gyerek, ami nekem bőven elég, mert hogy ugye személyes kapcsolaton alapul az egész, és nem azon, hogy órák vannak, vagy beülnek, és akkor leadják az előadást, és akkor a tanár az év végén vizsgáztat, ilyesmi nincs. Nincs. Az van, hogy általában vannak elméleti workshopok, tehát ez ilyen szemináriumokon alapuló logika, ez az iskola, amin vannak elméleti workshopok, ide hívtunk mindenféle embert, a Jonathan Rosenbaumtól kezdve az Uri Gregoron át, Sózó Icsiamát Japánból, és ez úgy volt, hogy a Jonathan Rosenbaum az amerikai független filmről, az Uri Gregor a német filmtörténetről, a Jean-Michel Frodon a francia film, új francia filmről, a spanyol filmről is tartott, és akkor így valahogy mindig jön abból az országból valaki, és akkor annak a valamennyire, hogy mégiscsak a filmtörténetet azt tudni kell, és egyéb elméleti kérdésekről is lehet beszélni. Például a Rényi volt kvázi esztét, művészettörténetet, vagy ilyesmit, egy workshopot tartott nekik, filmeket vetített, meg mindenfélét. Szóval ez egy ilyen tényleg nemzetközi dolog. Akkor vannak praktikus workshopok, ahol meg jönnek különböző filmesek, vagy művészek, vagy tehát ott volt már mi nálunk a Carlos Reigadas, a Gus Van Sant, akkor már föl se tudom sorolni, Pedro Costa, Guy Madin, mindenki, a Tilda Swinton, szóval tényleg már olyan, mint egy ilyen klub. A Mungyu volt, román fiú, és ezek jönnek két hétig, együtt dolgoznak a fiatalokkal, és mindenki mást csinál velük. Van, aki forgat velük, van, aki csak tervekről beszélget velük, van, aki mit tudom én, csak elméletet tart. Szóval itt végül is ugye azt kell megtanulniuk, hogy a világ nagy. És a filmezésben is különböző stílusok vannak. Ha te szakács akarsz lenni, akkor tudnod kell, hogyha kínait akarsz főzni, akkor azt hogy kell megtanulnod. És akkor nyilván arra kell hívni egy kínait, aki megtanít téged. Vagy beavat téged. Aztán te azt mondod, hogy köszönöm, én nem akarok soha életemben kínait főzni, de azért nem árt, ha tudod, hogy készül. Ja. Nem árt, ha tudod, hogy csinál a Carlos Reigadas filmet, és nem árt, ha tudod, hogy nem tudom, tényleg most már fáradt vagyok, és nem jutnak eszembe a nevek, de hogy tényleg, hogy jönnek emberek, akik mindenki másként dolgozik, és ezt megosztja velük.
Ez úgy hangzik, mintha ez a világ legjobb filmiskolája lenne.
Hát ez az is jelen pillanatban. És az én koncepcióm az az, hogy ez inkább hasonlítson a Bauhausra, tehát ahol a tapasztaltabb és a kezdő emberek együtt vannak, mert például a Guy Madin forgatott ott egy rövid filmet, amit a gyerekek inspiráltak, és velük együtt csináltak. Aha. Tehát, hogy ez mindenki másként csinál valamit, és ebbe ez a jó. És azért azt tudod, hogy a világ minden részéből jönnek. Tehát van Japánból, Koreából, Szingapúrból, persze.
Magyarban?
Van, nincs. Van mexikói, van kolumbiai, van brazil, van amerikai, van izlandi, Fárő-szigetek, angol, francia, spanyol és portugál, szóval azért ez egy, és amikor tudod, az izlandi fiú rájön arra, hogy a japán leszbikus lánynak mi a világa, hogy egyszerűen tágítani. Tehát ellentétben azzal, ami itt most előszeretettel hangzik, én a multikulturalizmus híve vagyok, mert abból mindig csak gazdagabb. Szóval az mindig gazdagabb, mint egy monolit kultúra, amelyik csak be van zárkózva. Amikor én fölnőttem, akkor abban nőttem föl, hogy ez egy zárt ország volt. És úgy örültem, amikor végre ez megszűnt, és abban bíztam, hogy ez az ország akkor most, mint a szivacs föl fogja szívni mindazt, amit ki elmulasztottunk. Hát aztán látjuk, hol tartunk.
És szerinted itthon semmiképp sem működhetne egy ilyen rendszerű iskola?
Biztos, hogy működhetne, csak tudod, ennek végül is pénzügyi okai lennének, azon kívül, hogy hát nyilván nem biztos, hogy örülnének, hogy én itt Magyarországon bármit csinálnék. De persze, hogy jobb lenne. Hát ne vicceljem el, hogy le. Végül is én örültem volna annak, hogyha ezt Magyarországon tudtam volna megcsinálni. De tudod mit? Ez már eleve csak egy pótcselekvés, mert én annak örültem volna, hogyha a torinói ló után mi tudjuk folytatni a TT filmműhelyt. Mert nekem az volt a koncepcióm, hogy a TT filmműhely az mint egy produkciós iroda, majd föl fogja fedezni az új embereket, segíteni fog, bátorítani fog egy csomó új dolgot, és hát nagyon szerettem volna. És hát sajnálatos módon ugye ezt egyszerűen nem tudtuk tovább folytatni, vagy én nem tudtam tovább folytatni ezek között, a kondíciók között. Tehát tulajdonképpen az, hogy összegyűjteni nemzetközi csapatot, fiatal embereket, fiatal filmeseket, összegyúrni őket a tapasztaltabbakkal, ezt a TT filmüveiben is meg tudtuk volna csinálni, és minden további nélkül tudtunk volna dolgozni. Voltak az asztalomon, hegyekben álltak a forgatókönyvek, amikor be kellett zárnunk az irodát.
És hogy valaki ezt hallja, és nyilván biztos bárki, aki mondjuk így filmeket szeretne csinálni, és ezt hallja, akkor nagyon szívesen bekerülne ide, akkor így van, tehát van esély ide bekerülni, hogy mi kell
most
ahhoz?
Hát egyrészt ugye, ami a legnagyobb problémánk, az mindig a pénz. Miután ez egy egyetem keretén belül működik, és ők tandíjat szednek, és az állandó, permanens probléma, hogy hogyan lehet virmanolni, hogy senkit ne rúgjanak ki azért, mert nem fizet tandíjat. Uh-huh. Idáig még azért, hál' Istennek, senki nem ment el, de szóval nehéz ügy, mert ez így elég drága. Na most nyilván lehetne, hogyha valahonnan kaphatnánk támogatást, de az a probléma, hogy Bosznia az nem tagja az Európai Uniónak, tehát az európai programok nem tudják támogatni, mert Európából lehetne nyilván pénzt szerezni rá, mint egy edukációs programra, de szóval ez itten egy ilyen harapófogó helyzet. Tehát meglátjuk, meddig tudjuk csinálni ott ezt, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ezt még nem tudom, de azért azt kell, hogy mondjam őszintén, hogy azért ez rendben van, ez lábra lett állítva, ez kialakult és brendé vált, úgyhogy nekem lassan ideje tovább állnom, mert nem akarok én
nyugdíjas tanár lenni.
Iskolaigazgató lenni életem végéig.
És hova fogsz tovább menni?
Nem tudom, hát nyilván azért még az életnek nincs vége, és nem is biztos, hogy én nekem tanítanom kell az életem végéig. Azért még azt, hogy valamit kreálni, az még azért arról azért nem mondtam le, még ha az nem is film.
Ha nem mi?
Hát mit tudom én? De ha tudnám, akkor sem mondanám meg.
Jaj,
most.
Igen, jó. Amikor családi tűzfészeket csináltad, akkor 22 éves voltál, ezt 5 nap alatt csináltatok még nulla pénzből, és mire ott hagytad a főiskolát, akkor már 3 nagy játékfilmet csináltál, és meg egy tévéfilmet. Hogy te nem tudod furcsának, hogy mostanában egy csomó végzett rendező akár 10 évet, vagy annál is többet vár, mire megcsinálsz első nagy játékfilmet, ráadásul, ahogy mondtad, most már olyan olcsón lehet forgatni, hogy fognak egy kamerát is, mennek is megcsinálják. Mondjuk, ahogy a Reisz Gábor csinálta a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, hogy mi az Istenre várnak ezek a...
Nem tudom, valamitől ez most nyilván attól, hogy én azért elég sokat jártam a világban, és ez még egy ilyen a szocializmusból itt maradt dolog, hogy a filmrendező az egyfajta ilyen burzsuá foglalkozás, egy kvázi egy ilyen elit, nem tudom mi, és valamitől inkább az, nekem az a bajom, hogy ezek a fiatalok, akiket én így látok, de hát azért nem akarok summáson ítélkezni, de valahogy nekem a legnagyobb problémám az, hogy azt az indulatot nem érzem, és azt az erőt, vagy azt a dühöt, ami azt mondja, hogy a picsába, és akkor forgatok valamit, és nem kopogok az ajtón, nem várok a soromra, hanem berúgom az ajtót, és azt mondom, hogy na, itt van. Tudod, és ehhez ez nem annak a kérdése, hogy mennyi pénzt adnak egy filmre. Ez nem annak a kérdése, hogy te kijárod-e a Vajnaféle forgatókönyv tréninget, vagy sem. Ez annak a kérdése, hogy te mit tartasz fontosnak, amikor a kamerát a kezedbe veszed. Na most, és ha valamit azért én itt, és igen, szóval kell, hogy legyen társadalmi érzékenységet, kell, hogy legyen természetesen formaérzékenységet, de kell egy nagyon-nagyon mély empátia az emberekhez, és ha ez, és természetesen kell annyi energiádnak lenni, hogy merjél dühös lenni, hogy merjél belerúgni az ajtóba. Uh-huh. Tudod, és addig, ameddig ez nem történik meg, addig itt a langyos vízben szépen el lehet tapicskolni, csak meg igen, el lehet menni ide, oda, amoda, nem tudom, szóval ez már. Arra várok, hogy végre valaki azt mondja, hogy a picsába. Uh-huh. És tényleg, hol van az az energia? Tudod, az, én mindig azt várom, és ha valami bajom van a Szarajevóban is a gyerekekkel, hogy még mindig én vagyok a radikálisabb, és a forradalmibb, és nem ők. Hát a francba. Hát ott fiatal 30-20, 20 valamennyi 30 éves emberek, hát mikor?
Lehet, hogy nem dühösek, túl kényelmes az élet.
Hát azért azt se hiszem, hogy túl kényelmes az élet. Ezt nem hiszem. Nem. Hát menj ki az utcára, nézd meg, hogy lenne túl kényelmes az élet.
Nekik, akik mondjuk fizetik azt a magas
Nem, ezek szegény gyerekek, nem. Nekik sem, csak van ez a gőzös álom, hogy mi az a film. Az egy filmrendező társadalmi státusz, egy filmrendező az nem tudom mi, média személyiség, meg nem tudom mi látod, jön a rádióba beszélgetni veled, szóval, hogy érted?
Ja.
És nem ezt a francba fordítva ülünk a lóhon.
Ja. Ez olyan meglepő számomra, hogy tényleg minden országban készülnek ezek az iszonyat kis költségvetésből készülő, mégis kurva jó filmek, mert ott van az ötlet, ott van az energia, meg a dű, és valahogy nálunk nem.
Te, az, igen, ki lehet tenni ezt a jelszót, hogy low budget és high energy, csak, és akkor igen, alacsony költségvetés, de magas energia. De hát, és de mondom, hogy a valódi dolog, hogy azt mondod, hogy nem, ez a világ így elfogadhatatlan. Mert rosszul van berendezve, és mi rendeztük be így, és erről beszélni kell.
Yeah.
És erről beszélni kell, és elő kell venni azt a rohadt kamerát, és igenis. Hát nem kell egy filmhez olyan túl sok.
Ja. És mit gondoltál arról a filmről, ami így azért eléggé kirúgott egy pár ajtót most idén, a Saul fia?
Nem láttam.
Nem láttam?
Nem tudok róla beszélni.
Uh-huh.
Nem
láttam. És az, hogy amikor így erről a filmről volt szó, akkor egy állandóan a te neved is felmerült, az annak örültél?
Nem tudom, meg kell nézni a filmet, érted? Addig én komolytan és nevetséges dolog beszélni róla.
Mm-hmm. És miért nem nézted meg eddig? Miért nem nézted meg eddig?
Egyrészt, mert kínlódom a saját egészségi állapotommal mostanában, és a másik pedig az, hogy nem volt rá időm.
Yeah.
Szóval nem, de nyilván meg fogom nézni, persze, csak most ez így jött ki.
Yeah.
Most nem láttam a filmet már istentelen idők óta.
A magyarokat se?
Nem. A magyar filmből van nekem nagy
lemaradásom.
De nem igaz, mert a Zérót azt láttam.
Aha. Na és az hogy tetszett?
Az tetszett, az kedves volt, azt szerettem.
Az elég radikálisra sikerült.
Igen, szóval az, hogy végre friss volt. Uh-huh. Nem egy ilyen kopott formának az új fölmelegített izéje, hanem van valami friss benne. Az nagyon tetszett. És hát még végül is igen, az, ami így, ha úgy tetszik, a politikai üzenetével is egyet tudok érteni.
Aha. Legutóbb két hét ezelőtt a Nemes Jeles László volt itt, és ő beszélt rólad, meg a közös munkátokról, hogy azt mesélt el, hogy neki teljesen ellehetetlenült a helyzete a londoni férfi forgatásán, és ilyen korzikai filmmafiózók rugdosták már az oldalát, és...
Hát azért ez túlzás, de mindegy, tudod, ez a legenda, meg a izé. Nem, hát ők a Kenyeressel, ők voltak ketten asszisztensek egy darabig a filmben, és valahogy az ott nem működött igazán. De nem azért... túlzásokba ne essünk, de nem örültem annak, hogy volt bennük egy ilyen francia arisztokratizmus a korzikaiakkal szemben, és az nem ment, az nem volt jó ötlet. Uh-huh. De ez hülyeség, mert ezen nem múlik semmi.
Csak úgy jött le abból, amit mondott, mint hogyha te azóta se bocsátottál volna meg neki, vagy ezt így nem beszéltétek meg egymással.
Szerintem mi azóta beszéltünk, csak már nem emlékszem rá. Uh-huh. De ne, hát az egy 2005. Na, hát 10 éve volt, hát ha minden szarra emlékeznék, már megbolondulnék.
De akkor te akkor meg akarod nézni a Saul fiát, az a lényeg ebből a szempontból.
Persze, hát miért ne?
Sokkal pozitívebben állsz a kritikához, meg a kritikusokhoz, mint a magyar filmrendezőknek a 99%-a, hogy az utóbbi időszakban, vagy hát főleg a Sátántangó óta, ez milyen volt neked állna azt olvasni, hogy zseni vagy? Tehát, hogy zseniális.
Az túlzás, ennyire nem kényeztettek el, de nem. Arra emlékszem, hogy már nem tudom ki, azt hiszem a Bernát László, a Sátántangó bemutatója előtt már azt írta le, hogy hát ennél borzalmasabb hülyeség nincs. Olvass el mindenki a könyvet, az csak 3 óra. És szóval, hogy valami olyan penetráns módon bánt el a filmmel, hogy akkor elhatároztam, hogy na innentől kezdve nincs is értelme filmkritikát olvasni. Nem voltunk még mindig elkényeztetve a kritikusok által, de ez nem azt jelenti, hogy az ember utálja a kritikusokat, mert azzal, hogy utálod, attól a kritikusnak az a dolga, hogy kritikát írjon, aztán kész. És egyébként meg azt gondolom, hogyha most már így eltávolodva ettől az egész dologtól, hogy egyet kell látni és tudni, és ha valószínűleg, ha valamiben most ez az egész szisztéma, és ami most itten Vajna szisztéma néven híresül el, ha valami alapvető logikai hibája az, hogy fölszeleteli a filmkultúrát. Leválasztja egymásról a dokumentumfilmet és a játékfilmet, leválasztja a filmkritikát a magától a filmkészítésről, pedig nem igaz, mert hatással van rá, és a forgalmazást totál leválasztja, a filmoktatást leválasztja, tehát földarabolja, kiveszi belőle a zsíros falatot, a játékfilmet, és utána ezt az egészet így szétszórják, és nem veszik észre, hogy ez egy organikus egész, ahol a filmkritikus ugyanúgy része a magyar filmkultúrának, mint a filmrendező, vagy a mit tudom én, animációs filmrendező, dokumentum filmrendező, ez mind-mind egy a magyar vizuális kultúrának, vagy mozgókép kultúrának, ez egy egysége. Ebből a filmoktatást, vagy a izét kizárni, a forgalmazást, ezt nem lehet. Ezt nem lehet. És ha valami egy jó találmány volt, ami a rendszerváltás után a filmtörvénnyel, amiben végül is a filmesek nagyon keményen részt vettek, létrejött, hogy ezt egységként fogta föl, és egységes, és egységként kezelte. Tehát a most ez, hogy így szét daraboljuk, ez logikátlan, ostoba, szűklátókörű, és ellene van az egésznek.
És az, hogy a nagyjátékfilm gyártás azért úgy néz ki, mint hogyha így normális mederben folyna, tehát olyan emberek kapnak lehetőséget, akik megérdemlik, és azért egy csomó jó film készült, meg voltak ezek a nagy sikerek, a fesztiválon nagy füzet.
Ezek személyes teljesítmények.
Tehát te ezért nem a Vajnának semmilyen kreditet?
Én azért nem, mert a szisztémája nem jó.
Ja.
Tehát ha valami gyökeresen nem működik azzal, és hibás szerintem, azt hiába van neked két nagy zajos sikered, vagy három, attól az nem igazol vissza egy rendszert. A Rubik kocka nem igazolta vissza a kádárizmust.
És azt is így kijelentenéd, hogy jobb volt a régi rendszer, vagy az se volt jó?
De az biztos, hogy demokratikusabb volt, és ha valami demokratikus, az mindig jobb, mint egy nem demokratikus rendszer. Tehát addig, amíg egy kuratóriumot a szakma választ ki, attól még egy kuratórium csinálhat hülyeségeket, de abban a garancia, és az olyan, hogy azoknak két évig tartott a mandátumuk, vagy maximum három évig. Na de hát ezek itt most életük végéig, öt ember ki van választva a kormány biztos által.
Ja, mondjuk már cserélődtek azóta, mert például Kovács András Bálint, ő kilépett. Nem, most már kilépett.
Ott van.
Meg a Divinyi Réka is.
Nem, hát ott van szerintem.
Nem, ők ketten kiléptek is, jöttek.
Nem tudom, hogy most ki van benne, de biztos, hogy...
De jó, az igen, nincs meghatározva, hogy meddig maradjanak. És az se vigasztal, hogy azért normális embereket raktak oda?
Kik? Én nem tudom. Én ne, te, az eleve, hogy oda rakjanak valakit, ez van már a zsigereim ellen.
Jaj.
Tehát most érted, ha a világ legjobb emberét rakják oda. De az nem megy, hogy oda rakok valakit. Azt egy szakmával meg kell beszélni, azt egy szakmával le kell egyeztetni. Itt egy pár beszédet kellene folytatni, amiről itt szó nincs. De hát egy kormány biztos, ne hülyeskedj, tudod, hol van kormány biztos. Amikor árvíz van, amikor tűzvész van, amikor rendkívüli állapot kell bevezetni, na akkor kell egy kormánybiztos, aki egy személybe dönt. Na de hát a magyar film az nem katasztrófa sújtott a terület.
És úgy érzed, hogy már a történelmi lehetőség az így elillant, amikor így össze lehetett volna fogni filmeseknek, és kiállni magukért, és azt mondani, hogy ezt így nem?
Hát a filmesek azok megpróbáltak kiállni magukért, csak egyszerűen átnéztek rajtunk, és hát nyilvánvalóan ez egy politikai döntés, és hát ez végül is az egész országban így működik a dolog, úgyhogy miért pont a film lenne más?
Jó, de mondjuk Piát például Török Feri írt gyújtóhangú cikket, aztán most már a második filmet forgatja a film alapnak. Tehát hogy azt mondom, hogy ha ott mindenki azt mondta, hogy nem, én nem vagyok hajlandó ebben részt venni, akkor lehetett volna valamit csinálni? Vagy pedig nem gondolod, hogy...
Tudod, mit gondolok én erről? Hogy egyrészt ezek az emberek most 40 évesek, van gyerekük, van családjuk, van, fölvettek bankkölcsönt, és szeretnének filmet csinálni, és ellen lehet állni, mit tudom én, 2 évig, maximum 3 évig, de az életed végéig aztán nem tudsz ellenállni, mert végül is elmegy az élet, és nem csináltad meg azt, amit szeretnél. Tudod, és ezért nem gondolom azt, hogy én nekem jogom, vagy feladatom, vagy bármelyiket megítélni, vagy bárki felett ítélkezni, csak én csak most ezt... Szóval nem, az egész szomorú, és tudod, kárt okoz, mentálisan nagyon sokat, tudod, kárt okoz, mentálisan nagyon sokat, és ezt azért majd egyszer helyre kell húzni.
De azt elfogadod, hogy az életed volna sokkal, de sokkal rosszabb? Tehát mikor rakhatták volna Fekete Györgyöt? Nem tudom,
ezek hipotézisek. De teljesen mindegy, kit raknak oda. Az a tény, hogy valakit oda raknak.
Jöjjön,
értem. Szóval az elfogadhatatlan a számomra.
Még 2 kérdésen lenne. Az egyik az, hogy...
Na, gyorsan, mert már.
Jó. Az egyik az, hogy soha nem akartál gyereket?
Passz.
A másik az, hogy azt mondtad, hogy az egyetlen igazi tragédia az, amikor az ember képes valamire, és az élete során nem teljesedik ki, nem futja be azt a kört, amit befuthatott volna, hogy úgy érzed, hogy te már kiteljesedtél, és befutottad ezt a kört?
Passz. Úgyhogy ezt gyorsan túljutottunk rajta. Úgy szólt a megállapodás, hogy 7:30-tól 8:00, 8 óra, 2 perc van, és szerintem ez már bőven elég volt
belőled.
Abszolút.